Kert, valóban gyönyörű, mintaszerű. Ez nem is kert, hanem egy egész intézmény. Országos fontossága van. Úgy szólván új korszakot nyit az orosz gazdaság és az orosz ipar előtt. De kérdés, mire mindez? Mire való? Mi a célja?
Önmagában rejlik a célja.
Nem úgy értem én. Azt kérdezem, mi lesz a kertel, ha én meghalok? Nézd rám, mindent magam csinálok. Dolgozom reggeltől estig. Minden oltást, nyesést magam végzek. Ültetést is. Mindent. Mindent. Ha segítenek, féltékenykedek, és a gorombaságig ingerlékeny vagyok. Az egésznek a titka a szeretet. És ha meghalok, hívjél rá. Ki fogja művelni? A kertész? A munkások? Igen? Hát figyelj ide, kedves barátom. A mi dolgunk legnagyobb ellensége nem a nyúl, nem a görény, és nem is a fagy, hanem az idegen ember.
És tánya? Lehetetlen, hogy kártékonyabb lenne, mint a nyulak. Szereti ezt a kertet, és ért is hozzá.
Igen, szereti és érti is. Ha halál után rámarad a kert, hát kívánni se lehet ennél jobbat. De ha Isten őriz, férjhez menne. Erről van szó. Férjhez megy. Gyerekei lesznek. És akkor már nem ér rá a kerttel törődni. És a legjobban attól félek, hozzámegy valami ifjonchoz, aki kabzsiságból kofáknak adja bérbe a kertet. Egy év alatt tönkre megy az egész. Lehet, hogy önzés. De nem akarom, hogy tánya férjhez menjen. Félek! Jár hozzánk ez a legény. Cincog a hegedűjén. Tudom, hogy tányát nem érdekli. De látni se akarom azt a fiút. Elég bolondos alak vagyok. Elismerem, barátom. Téged nagyon szeretlek. És őszintén akarok beszélni veled. Te vagy az egyetlen, akihez nyugodtan férhez adnám a lányomat. Okos, jó lelkű ember vagy, és nem hagynád tönkre menni azt, ami nekem szívügyem. De ami a legfőbb, úgy szeretlek, mintha a fiam volna. Büszke vagyok rád. Ha te meg tánya egymásba szeretnétek, hát bizony, én nagyon örülnék. Sőt, boldog volnék. Megmondom ezt egyenesen, köntörfalazás nélkül. Becsületes ember módjára. Ha tányának tőled fia születne, én kertészt csinálnék belőle. Különben ez csak olyan ábránt. Jó éjszakát!
Tányecska alacsony termetű, sápadt és sovány leányka. A kulcs csontjai kimerednek, a szeme tágra nyitva. Sötét és okos szempár. Mindenfelé keresni látszik valamit. A járása akár az apjáé, gyors és szapora. Sokat beszél, szeret vitatkozni. Még a jelentéktelen kitételeket is élénk taglejtéssel kíséri, nyilván rendkívül ideges. Mindannyian érzékenyek vagyunk, én is. Azért mindig mazurkát táncoltam, és aztán jönnek a látomások. Tehát én jól érzem magam, nem bántok senkit, tehát a látomásaim sem ártalmasak.
Peszocki gyakran vitatkozott tányával, és ilyenkor kellemetlen dolgokat mondogattak egymásnak. Egy reggel ismét összevesztek. Tánya sírva fakadt és a szobájába ment. Ebédelni sem jött elő, teázni sem. A háziak viszája az egész házra rátelepedett, még a kertben dolgozó munkásokra is. Kovrin eltökélte, hogy beavatkozik, és este bekopogott tányához. Beengedték.
Ejjjj, szígyelje magát! Igazán ilyen komoly a dolog. Ejnye, ejnye, tányecska!
Ha maga tudná, hogy kínoz engem, apa.
Hol van, tányecska?
Pedig én csak annyit mondtam, hogy nincs szükség olyan sok felesleges munkásra.
Jó.
Ha bármikor fogadhatnám számot.
Hol van, nyugodja már meg, tányecska.
Mert hiszen a munkások egyáltalán semmit sem csinálnak. Igen. Csak ennyit mondtam.
Elég lesz, hagyja már!
Holnap elutazom. Beállok távirtásnak.
No.
Azért is.
Nem szabad, nem kell sírni a tanyecska. Maguk mind a ketten indulatosak, ingerlékenyek, és mind a ketten hibásak. Gyerünk, majd én kibékítem.
Istenem, bármilyen apróság elegendő, hogy szerencsétlenné tegye egy egész napra, de talán az egész életére. Lámpással sem találhatnék az egész világon még valakit, aki úgy szeretne engem, mint ő meg az apja. Ha ők nem volnának, én az árva talán sohasem ismerhetem meg ezt a naív és önzetlen szeretetet, amit csak vérrokonok érezhetnek egymás iránt. Tanyecska sír, ideges és ingerlékeny. De én sohasem tudnék megszeretni egy erős, egészséges, pirosposgás nőt. Gyenge, sápadt és boldogtalan. De épp így tetszik nekem.
Végül a lány felhagyott a sírással. Még sokáig panaszkodott, milyen nehéz az élete ebben a házban, de lassan lecsillapodott, aztán már mosolygott azon, hogy az Isten ilyen rossz természettel verte meg, legvégül hangosan nevetett és kiszaladt a szobából. Kis idő múlva, amikor Kovrin a kertbe ment, Peszocki és Tánya, mintha mi sem történt volna, a fasorban sétáltak és sózott rostkenyeret ettek. Kovrin a parkba ment, egy padon üldögélve tűnődött. Esti árnyékok lepték el a kertet, lassan megérkeztek a vendégek is.
Vajon melyik bolygón, melyik országon vonul most át a fekete barát? Mi az ott, az a fekete árnya fenyvesek között? Fedetlen őszfej, közepes termet, mezit láb, mint egy koldus, és sápadtan, mint egy halott. Ide jön, nyájasan bólint, igen, és mellém ül a padra. De hiszen te déli báb vagy, érzéki csalódás. Miért vagy itt? És miért maradsz egy helyben? Ez ellentmond a legendának.
A legenda a vízió és én. Mindez együtt a te felzaklatott képzeleted szülemény, én kísértet vagyok.
Tehát nem létezel?
Gondolj, amit akarsz. Létezem a te képzeletedben. A képzeleted pedig a természet része. Így hát a természetben is létezem.
Az arcod nagyon öreg, bölcs és rendkívül kifejező, mintha valóban több ezer esztendős lennél. Nem tudtam, hogy a képzeletem ilyesmire képes. De miért nézel rám ilyen gyönyörűséggel? Talán tetszem neked?
Igen. Egyike vagy azon keveseknek, akik joggal nevezhetők Isten választottjainak. Az örök igazságot szolgálod. A gondolataid, szándékaid, csodálatos tudásod, és egész életed isteni, égi bélyeget hordanak. Mert a szépségnek és a bölcsességnek szentelted, vagyis annak, ami örök.
Örök? Vajon kell-e az embernek az örök igazság, ha nincs örök élet?
Van örök élet.
Te hiszel az ember halhatatlanságában?
Természetesen. Nagy, ragyogó jövő vár rátok emberekre, és minél többen vannak olyanok, mint te, annál hamarabb valósul meg ez a jövő. Nélkületek, akik egy magasabb élet célért, szabadon és tudatosan éltek. Az emberiség semmit sem érne. Bennetek testesülnek az isteni áldás, amely az emberiségre vár.
És mi az örök élet célja?
Ami minden életi, az öröm. Az igazi öröm a megismerés. Az örök élet pedig kimeríthetetlen forrása a megismerésnek. És ebben az értelemben mondja az írás, sokan lakoznak az én atyám házában.
Ha tudnád, milyen jó téged hallgatnom, de előre tudom, ha elmégy, nyugtalanítani fog lényed problémája. Kísértet vagy, halucináció, érzéki csalódás. Azt jelenti ez, hogy őrült vagyok?
Lehetséges, de baj ez. Beteg vagy, mert előltetetten dolgoztál, kimerültél, és ez azt jelenti, hogy egészségedet áldoztad az eszmének. És nincs messze az idő, amikor az életedet adod érte. Van ennél szebb. Ez az, amire a legnemesebb, legértékesebb szellemek törekszenek.
Ha tudom, hogy idegbeteg vagyok, hihetek-e önmagamnak?
Honnan gondolod, hogy a nagy zsenik, akikben az egész világ hisz, nem láttak kísérteteket? Hiszen a tudósok is úgy mondják, hogy a zseni és az őrült rokon, az izgalmi állapot, a felindultság, az extázis, mindaz, ami a prófétákat, az eszmék vértanúit megkülönbözteti a nyájemberektől, ellentmond az ember állati lényének, vagyis a testi egészségnek. Ha egészséges akarsz lenni, állj be a csordába.
Különös, azt ismétled, ami gyakran nekem is megfordul a fejemben, mintha belém látnál, vagy hallanád legtitkosabb gondolataimat. De ne beszéljünk én rólam. Mit tartasz te az örök igazságnak? Hallod? Várj! Vége a halucinációnak. Kár.
Itt van. Nem, már mindenütt keressük. Mi van magával? Ragyog a tekintete. Milyen különös ma.
Elégedett vagyok, Tánya. Boldog. Tánya, kedves Tánya. Maga hallatlanul rokonszenves leány. Kedves Tánya. Hogy örülök? Hogy örülök magának? Hadd csókolja meg a kezét. Földön túli csodálatos szent perceket éltem át. Nem mondhatom el, mert őrültnek tartana. Beszéljünk inkább magáról, kedves, édes Tánya. Szeretem. Már megszoktam, hogy szeressem. Lelki szükségletemmé vált a közelség, hogy naponta akár 10-szer is lássam. Nem tudom, hogy leszek meg maga nélkül, ha elutazom.
2 nap múlva elfelejt bennünket. Kis emberek vagyunk, mi maga pedig nagy ember.
Nem, Tánya, beszéljünk komolyan. Magammal viszem, jó? Eljön velem. Az enyém lesz.
Istenem, miket mond? Nem gondoltam erre. Én nem gondoltam.
Tánya, a szerelmet akarom, ami teljesen betölt. És ez a szerelem maga Tánya. Maga tudja nekem adni. Boldog vagyok. Boldog.
Amikor Jegor Szemjonics Peszocki megtudta, hogy nem csak szerelemről van szó, hanem hamarosan az esküvőt is megtartják, sokáig járkált fel és alá, izgatottságát titkolva. Keze reszketni kezdett, arca vörös lett és duzzadt, befogatott és elkocsizott valahová. Tánya meglátta, hogy húzta homlokára, majdnem a fülére a sapkáját. Megértette apja hangulatát, bezárkózott és egész nap sírt. A kertben már ért a barack és a szilva, jöttek a nagy gyümölcs megrendelések, és a legnagyobb dologidőben a munkások felét el kellett vonni a mezei munkálatokra. Peszocki